Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, a 488. dicséret első és második verseinek az éneklésével. A 488. dicséretnek az első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, dicsőítve Istent a 425. dicséretnek az éneklésével. A 425. dicséretet mind a négy versével énekeljük végig, így kezdődik: Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
104. kérdés. Mit akar Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 10. részben, a 17. verstől a 23. versig így. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme, három férfi keres téged. Kelj fel hát, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázd, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Kornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel jöttünk a te házadba, hogy dicsérjünk téged, és dicsőítsük a te nevedet. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, hogy a tieid legyünk, s a néped tagjaiként, akiket elhívtál, a te neved dicsőségére éljünk. Köszönjük, hogy most is így jöhettünk hozzád, figyelve és várva a te igédnek az üzenetére. Urunk, megvalljuk, hogy te azért hívtál el bennünket ugyan, hogy dicsőségedet szolgáljuk ebben a világban, mi mégis sokszor megfeledkeztünk erről. Nem mindig jártunk a te utaidban, nem igazítottuk lépteinket a te ösvényeidhez, hanem bizony gyakran előfordult, hogy a szeretet helyett valami mással, más indulattal fordultunk egymáshoz, sőt, volt, hogy rád sem figyeltünk, nem a te akaratodat követtük. Urunk, megvalljuk a mi vétkeinket, megvalljuk elesettségünket ebben is, de olyan jó hozzád jönni, hiszen hittel kérhetjük a te vezetésedet, és tudjuk, hogy a te kezedben készen van a bűnbocsánat, sőt, már ott a kereszten mindannyiunknak meg is bocsátottál. De tekints a mi életünkre egyen-egyenként, annak a küzdelmeire, nehézségeire, szomorúságára, mindarra, ami körülvesz bennünket. Bátoríts, erősíts bennünket. Állj mellénk, hadd tapasztaljuk meg a mindennapokban is, szent lelkednek és igédnek az erejét. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, áld meg, szenteld meg együttlétünket. Amen. Isten igéjére készülve, annak a hirdetésére, hallgatására készülve, a 372. dicséretnek 4. és 5. verseit énekeljük. Közben szeretettel ajánljuk a gyermekeknek, a gyermek Isten tiszteletnek a látogatását, amit a alattunk levő szinten tudnak elérni. A 372. dicséret 4. verse így kezdődik. Te tanítád régenten a prófétákat. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 10. résznek, a 34. és 35. verseiben így. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Egy nagyobb történetből olvastam fel egy részletet, és ez a részlet Péter és Kornélius találkozásának, annak előkészítésének, ez egy összetettebb történet, egy hosszabb történet, azt a részletét mutatta a hosszabb felolvasott szakasz, amikor Kornélius követei Péterhez érkeztek, de hogyha valaki olvasta ezt az igét, akkor tudja, hogy a később felolvasott 34. és 35. vers az egy későbbi időpontra utal, nem a követeknek mondja már ezt Péter, hanem Kornéliusnak. Egy hosszabb történet, és hát próbáljuk meg összefoglalni mindenek előtt, hogy miről is van szó. Abban az időszakban vagyunk, amikor már túl vagyunk az első üldözésen, túl vagyunk az első vértanúnak, Istvánnak a halálán és a bizonyságtételén és halálán, már túl vagyunk azon is, hogy Saul, aki még egyetértett István vértanú kivégzésével, bár maga nem vett részt, de aztán Damaszkuszba indult, hogy ő is Krisztus követőket találjon és börtönbe vessen és bíróság elé állítson, megtért. Már találkozott Anániással, már megkeresztelkedett, már visszatért, először Jeruzsálembe próbálkozott, majd pedig a szülő városába tért vissza. És közben megy tovább az élete a jeruzsálemi gyülekezetnek, és miközben végre némi békesség adódik, eközben gyarapszik az egyház is, és Péter végigjárja a környéken levő gyülekezeteket. Így jut el előbb Liddába, majd később Joppéban. Ugye itt van az a híres nőtanítvány Tábita, vagy a Dorkász, ugye ugyanezeket jelenti, akinek a neve olyan ismerős lehet. Éppen Joppéban volt, amikor látott egy álmot. Történet egyébként úgy épül fel, hogy mind a ketten álmot látnak, mind a ketten látomásban részesülnek. Kornélius, aki pogány, ez nagyon fontos, egy római egységnek a parancsnoka, aki egy olyan álmot lát, egy olyan látomást, hogy Péter ott van Joppéban, és el kell hívnia, és ő el fogja neki magyarázni, hogy mit jelent az Istennek az akarata, és ezért elindítja az embereit Joppéba, hogy megkeresse Pétert, aki ott szállt meg. Közben Péternek is van egy álma, Isten így készíti elő ezt a dolgot, és az álom az, hogy miközben éhes, illetve látomás, miközben éhes, fölmegy, hogy készítsenek valamit a tetőre imádkozni, és akkor megjelenik egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen ponyvám, vagy valami hasonlón leereszkedik egy csomó étel, és azt hallja, hogy öld meg és vedd, tehát hogy edd meg, és akkor ő tiltakozik, hogy de hát hogy ehetném meg, ezek tisztátalan dolgok, tehát olyan dolgok vannak ott, amiket egy zsidó ember nem ehet meg. Ugye van egy csomó szabály, hogy mit lehet, vagy abból mennyit lehet, és ez többször megismétlődik, hogy meg kell értse Pál apostol, hogy amit az Isten, Péterről van végig szó, szóval Péter meg kell értse, hogy amit az Isten megtisztított, azt ő nem mondja tisztátalannak. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és igazából valahol itt van az egész történetnek az egyik ilyen nagy üzenete, hogy van egy elképzelése, egy olyan elképzelése Péternek, és mondjuk az őt követő keresztény zsidóságnak, hogy hogyan kell hívő emberként élni. És mit jelent ez a hívő emberség? És ugye azt se felejtsük el, hogy itt nem arról van szó, hogy ők csak kitaláltak valamit, valamit, hiszen itt arról van szó, hogy a zsidó törvényekben ez benne van, a mózesi törvényekben ez pontosan benne van. És az akkori időszaknak a hívő emberei megpróbálják betartani, van, aki még jobban megpróbálja, ugye ők a farizeusok, ők nagyon-nagyon oda teszik magukat ebben a betartásban, újabb szabályokkal is körülírják, nehogy védsenek ellene, csak hogy egy változás következik be, egy nagy változás, aminek a tanúi vagyunk, mégpedig a változás az, hogy az evangélium az nem marad meg a zsidóságnak a keretei között, hanem Istennek az a terve, hogy abból kilépjen. Erről szól ez a történet, ennek az előkészítéséről. Arról szól, hogy nem csak a zsidóknak jött el Jézus, mint az ő megígért messiásuk és megváltójuk, hanem Jézus az egész világnak a megváltója. Ugye nem felejtettük el, hogy Lukács a szerzője az apostolok cselekedeteinek, és hát hogyha valaki olvasgat erről, akkor láthatja, hogy az evangéliumoknak is van, amikor leírják, lát maga előtt valakit, Máté a zsidó embereket látja, ezért mindig nagyon fontos Máténak, hogy az Ószövetségből vett idézetekkel is alátámaszta, hogy ami meg volt jövendőlve, az pontosan úgy következett be. Lukács viszont sokkal inkább azt látja maga előtt, hogy ami bekövetkezett, az mindenki számára egy fontos üzenet. Az egész világnak a megváltója jött el, Jézus az egész világ megváltója. Ugye amíg Máté Izraelnek a történetébe, ugye Heródes helyi uralkodónak a helyzetébe helyezi, vagy azt, azzal kapcsolatos módon mondja el Jézus születését, addig Lukács egy egészen másik, nagyobb kitekintéssel azt mondja, hogy Augustus császár idején. És azt mondja, hogy megmondja, hogy ki volt a helytartó. Tehát ő egy nagyobb kitekintést lát. Itt az egész világ megváltója, itt azért Lukács, lássuk be, hogy elsősorban a római birodalomra gondolt. Ugye az volt a római birodalom volt akkoriban úgy az egész világ. Azt hiszem, hogy a földközi tengert is nemes egyszerűséggel a mi tengerünknek nevezték. Tehát, hogy ők azért így látták a világot. De természetesen ennek ellenére valóban igaz, hogy Jézus az egész világ megváltója. És ezért is nagyon fontos Lukácsnak, aki amikor írja az apostolok cselekedetéről írott könyvet, hogy ezt elmondja. És hogy utána az történik, hogy végül ugye látomást lát Kornéliuszt, látomást lát Péter, mind a kettőjüket készít Isten erre a találkozásra, el fog menni végül, ugye itt hallottuk, hogy megérkeznek a követek, el fog menni Péter Kornéliusz házába, és ott meg fog térni, és megkeresztelkedik Kornéliusz, és ő is megkapja a Szent Lelket, a Szentléleknek az ajándékát. Tehát igazából röviden ez a történet, mégis nagyon részletesen van leírva, és nagyon sok apróságot sorol fel Lukács, aki nagyon jó történetíró egyébként. Tehát ez most, ahogy olvassuk újra az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, lehet érezni, hogy mennyire átlátja az egészet. Mindig oda teszi azt az információt, amire szükségünk van. És aztán utána az egész úgy összefügg. Nagyon-nagyon pontos, de nem terjengős az, ahogyan Lukács látja mindezt. Kicsit térjünk ki, elgondolkodtam azon, hogy hát honnan tudhatta mindezeket a dolgokat Lukács. Hiszen itt két belső ügyről van szó, Kornéliusznak a látomásáról, meg Péternek a látomásáról. Ez valószínűleg annyira fontos volt ez az esemény az akkori keresztény közösség számára, hogy miután Kornélius is tagja lett ennek a közösségnek, aminek Péter eleve is volt, ez valószínű, hogy ezt el is mondták, ez szóbeszéd volt, ezt továbbadták. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mi történik itt igazából, miért beszélek én erről ennyit? Azért, mert Kornélius egy pogány ember. Egy pogány ember, azt szokták mondani, ő az első pogány, aki keresztjén lett. Persze, akik itt voltak elmúlt vasárnap az istentiszteleten, azok most egyik lábukkal nyomják a padot, hogy no, és az etióp kincstárnok, azzal mi van? Az etióp kincstárnok valóban nem volt zsidó, viszont a későbbiek szempontjából az etióp kincstárnoknak kevesebb jelentősége van, mint Kornéliusznak. Hiszen egyrészt itt Péter van, ott Fülöp, ott ő elmegy, és valójában nem tudunk arról, hogy nagyon aktív lett volna a későbbiekben az apostolok kapcsolata ezzel az etióp egyházzal, vagy hogy hát igazából nem tudósít erről az apostolok cselekedeteiről írott könyv, viszont tudósít majd Pál apostolnak a missziójáról, ahol újra és újra lesznek olyanok, akik nem zsidók és keresztjének lesznek. Tehát az irányba, ez egy sokkal fontosabbnak látszó irány a Lukács evangéliuma szempontjából, és igazából a mi kereszténységünk szempontjából is. Előkészíti, megteszi az első lépést, egyébként nem lesz olyan könnyű ez a lépés, mert akkor, amikor jönnek a hírek majd, Jeruzsálembe, hogy bizony Pál apostol missziója nyomán milyen sokan nem zsidók is megkeresztelkedtek és vették a Szent Lelket, hát ott vita támad majd, és a vita arról szól, hogy most mit kezdjünk ezekkel az emberekkel. Mert azért ugyan Péternek volt ez a látomása, de attól ő még nagyon is zsidó maradt, és nagyon is benne élt ebben az egész történetben. Neki ez volt az élettere, ez a törvény és annak a megtartása, és többen szóvá is teszik azt a kérdést, hogy hát akkor ez hogy van? Hogy lehet? Akkor nekik is be kéne térniük a zsidó vallásba? És akkor van egy ilyen jeruzsálemi zsinatnak, vagy tanácskozásnak is nevezzük, ahol végül megállapodnak, hogy hát néhány dolgot tartsanak be, de nem kell egészen zsidóvá lenniük. Ez az a nagy esemény, ami bekövetkezik, hogy valaki, aki nem kívülálló egyébként, tehát Cornelius nem kívülálló annyira, mert tudjuk, hogy ő hát talán az istenfélő pogány kifejezéssel lehetne illetni az ő helyzetét, aki igyekszik Istennek tetsző életet élni, viszont ez a helyzet itt egy kicsit más, mint a diaszpórában. Az is érdekes benne, mert a zsidó diaszpórában ott is vannak istenfélő pogányok, de az egy másik helyzet. Ott van egy város, ahol mindenféle népek élnek, élnek zsidók is, van egy zsinagóga, és vannak, akik számára ez szimpatikus, és ezek az istenfélő pogányok, hát ebben a nagy multikult, most teljesen szó, mindenféle negatív felhang nélkül mondom, multikulturális közegben, hát sokkal elfogadóbban találkoznak. Itt viszont nem ez a helyzet, itt egyrészt van egy elég kívülálló, sőt sokak számára nem túl kedvelt római hadseregnek az itáliai csapat századosa. Tehát van egy olyan ember, aki idegen, és ő mind a mellett, ezt el is ismerik, ő egy nagyon rendes ember, támogatja a zsidókat, ő egy olyan ember, akiről azt tudjuk, hogy az egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez, de nem volt zsidó. Tehát, hogy hiába így volt, nem volt zsidó, és az ottaniak valószínűleg nem voltak olyan elfogadóak vele szemben, mintha ugyanez mondjuk Kis-Ázsiában történt volna, ő egy idegen volt. Nyilván Kis-Ázsiában ott mindenki idegen volt a zsidóság számára, kicsit más szituáció volt, hogy sokkal erőteljesebben kellett egy ottani közösségnek a külvilággal tartani a kapcsolatot, itt meg ők voltak többségben, egészen másik helyzet. És ez az ember egy istenfélő volt, és Isten elhatározta, hogy rajta keresztül mutatja meg Péternek, és mutatja meg az akkori zsidóságnak, hogy nem csak nekik szól az evangélium, hanem hogy Istennek az a terve, hogy ez másokhoz is eljusson. Tudom, hogy számunkra ez nem olyan nagy ügy. Hát itt vagyunk mi, és hát a legtöbben azt gondolom, nem ismerem mindenkinek az életútját, nem úgy kezdtük a keresztény életünket, hogy előbb hithű zsidó emberként tartottuk meg a törvényt, és onnan tértünk át. Vannak ilyenek is természetesen, de azért a kereszténység többsége 2000 év után, az események után már nem így, nem ilyen gyökerekkel rendelkezik. Akkor azonban ez egy nagyon fontos lépés volt, egy nagyon fontos lépés, amire fel kellett készíteni Pétert is. Ami szerintem az egész történetnek, külön olvastam a kulcsmondata, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató. Vagyis, itt ez arra vonatkozik alapvetően, hogy Isten szuverén, és azt hív el magának, akit jónak lát, akkor is, hogyha ők úgy gondolják, hogy azért ez a dolog elsősorban a zsidóságra tartozik, akik benne vannak, és a többiek azok olyan kívülállók. Isten nem személyválogató, nem úgy dönt erről a dologról, hogy közben különbséget tesz a népek között, sőt azt mondja, minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és az igazságot cselekszik. Ez egy nagyon új dolog. Ez egy olyan új dolog, ami ugyan talán tudni kellene a zsidóságnak akkor, de elfelejtették, hogy ők azért lettek kiválasztva, hogy az egész világ számára az Isten dicsőségét megmutassák. Azonban, hát ez nem mindig sikerült így, de most, hogy eljött a szabadító, eljött Jézus, most az mindenki számára üzenet, és mindenkinek szól. Nem személyválogató az Isten, olyan, aki meg akarja szólítani a pogányokat is, olyan, aki azt szeretné, ha mindenkihez eljutna az örömhír, mindenkit meg akar szólítani. És ebben a dologban jól látszik Istennek a terve, amelyben Pétert használja fel erre a feladatra. Mind a kettőjüket készíti. Mind a kettőjüket egy ilyen lelki folyamat játszódik le, készíti azt is, akinek bizonyságot kell tenni, és készíti azt is, aki a bizonyságtételt hallgatja. És egymásra hatással vannak. Ez nagyon elgondolkodtatott engem, hogy ugye Péternek az a dolga, hogy akkor is bizonyságot tegyen, hogyha az nem a saját közege. Hogyha az nem ugyanaz a helyzet, aki körülveszik, nem ünnepre érkezett zsidóság, nem a saját testvérei, hanem idegenek előtt is. Nem egy könnyű feladat, és közben ő maga is formálódik. Így van ez, hogyha megértjük Istennek a szavát, és hagyjuk a hívásra, hogy engedelmeskedjünk, és hogy beszélünk róla, hogy bizonyságot teszünk róla mások számára is, akkor az minket is formál. Nem csak azt formálja, aki felé az üzenettel fordulunk, hanem formál minket is. Minket is alakít. Mi is, mondjuk így, még többek leszünk a hitben, növekszünk a hitben azáltal, hogyha nem kizárjuk a többieket, hanem szeretnénk bevonni, ezt így nem mondanám, mert Isten vonja be alapvetően, mi elfogadjuk Istennek a döntését, de hogy mi szeretnénk nekik is elmondani, nekik is továbbadni, akkor ettől mi is mások leszünk. Aki bizonyságot tesz, az is növekszik a hitben. Péter is formálódik, azt mondja, megértettem valamit. A nagy Péter, nem nagy Péter, hanem a nagy Péter apostol megértett valamit, valami olyat, ami egészen új, hogy milyen az Isten, és hogyan akar fordulni az emberekhez. Nem személyválogató. Ez egy nagy gondolat, amiben ő is előrébb lép, és alkalmassá lesz arra, hogy mások számára is továbbadja. Isten minket is akar ezáltal formálni, ami bizonyságtételünk által. Hogyha hallgatunk róla, hogyha csendben vagyunk róla, hogyha nem látja a világ, hogy hová tartozunk, nem érti meg, ugye az egyik ügy az, hogy ők nem tudnak róla, és ők aztán utána, hogy elsodródnak, és majd eltűnnek az Úrtól. Valahol ugye ez a nem látják, ez az egyik ilyen, hát hogy mondjam, oka annak, hogy egyre többen vannak olyanok, akik Isten nélkül élik az életüket. Most lehet hallani ezeket az új híreket, hogy a népszámlálásnak az adatai kiszivárogtak. Hát most se többen, se kevesebben nem leszünk attól, hogy itt a gyülekezetben, hogy a népszámlálásnak milyen adatai vannak, de valahol talán pont az is az oka mindennek, hogy mi történik, az történik, hogy nemzedékről nemzedékre hagyták abba az emberek az Istenhez való tartozást, nem fordítottak erre időt, energiát, egyre kevésbé volt fontos, és mondjuk a gyerekei az embernek már azt látták, hogy hát ez olyan hobbi, és ha nagyon belefér, aztán annak a gyerekei meg már azt látták, hogy hát mindegy is. És aztán végül csodálkozunk, hogy nehéz lenne meggyőzni a fiatalokat, hogy mondjuk akár konfirmáljanak, de hát miért tennék? De a szüleiken se látták, hogy ez egy fontos dolog, mert látták, nem látták. Hát befektettek ebbe, ami fontos, arra befektetünk, igaz? Időt, energiát, pénzt, azért küzdünk, igyekszünk, hogy az meglegyen, azt megteremtsük, ami nem fontos, az meg, hát az úgy van. Hát néha adódik, néha nem, és hát a hit az úgy tűnik, hogy sok esetben olyan, mint ami nem fontos, vagy az Istennel való közösség. De pont arról is szól ez az ige, hogy fontos a bizonyságtétel. Tehát nem csak azoknak, akiknek el akarjuk juttatni, hanem nekünk is fontos. A magunk életében is fontos, a magunk hitében is fontos, hogy ebben erőt kapjunk és formálódjunk, ahogy formálódik Péter is, és egyébként ahogy formálódik Kornélius is. Isten nem személyválogató, minden népből elhív embereket. Péternek ez azért nagy felismerés, mert nem csak a zsidók. Ugye ez a gondolkodás ez úgy nézett ki, hogy vannak a zsidók, ők a választott nép, és vannak a többiek. Tehát, hogy nagyjából így nézett ki, és akkor kiderül, hogy Isten nem így látja a világot. Kiderül, hogy nem arról van szó, hogy vannak azok, akik megtartják a törvényt, és vannak a többiek. Ez egy adottság, nem azt mondom, hogy ez nem létezik, de nekik dolguk van, akik felismerték Jézus Krisztusban a messiást és a szabadítót, azokkal is dolguk van, akik nem Izrael fiai. Isten nem személyválogató, nem a mi döntésünk. Ebben a történetben az a megdöbbentő egyébként, hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyobb esemény, nem csak az etióp kincstárnok megtérésénél, hanem Saul megtérésénél is. Ez azért nehéz így megérteni, mert Saul megtérése az egyrészt a későbbiekben folyamatosan halad előre, hiszen majd lesz belőle apostol, másrészt azért is, mert Saul ellenségként viselkedik. Csak hogy, amit talán most nem értünk, Saul zsidó. És zsidó az is, akiket üldöznek. Ez még mindig úgy tűnik az első esetben, mint a zsidóságon belül irányzatoknak a küzdelme. Van ott több irányzat, és nem csak a keresztjének voltak, nem csak Jézus követői. Úgy tűnik, hogy egy irányzatoknak a küzdelméről van szó. És persze teljesen igaz, hogy ő ellenségből lett, üldözőből állt az üldözöttek közé, és lett a pogányoknak az apostola is a későbbiekben, de mégiscsak ennek az előkészítése ebben a Péter Kornélius történetben van. Abban, hogy a zsidóság, legalábbis az apostolok megtanulták elfogadni azt, hogy mások is megtérhetnek, hogy mások is követni fogják az Úr Jézust. Tehát ebből a szempontból ez egy fontosabb történetnek látszik, hogy kilép abból a körből. Hogy kilépni abból a körből, ez milyen nagy dolog, és milyen nehéz dolog. Biztos nagyon nehéz volt Péternek is. Hát ezek a pogányok, ezek is hisznek, ezek is megkeresztelkednek, ezek is kapják a Szent Lelket. Vannak a belüllevők, vannak a kívüllevők. Hogy lehet a kívüllevőkhöz eljuttatni az evangéliumot? Kicsit, hát ha nem is ennyire, de mi is egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk, de vannak a kívüllevők, de hogy lehetne őket megszólítani? Van nekünk dolgunk velük egyáltalán? Van nekünk valami feladatunk azokkal, akik kívül vannak? Azért nem akarom ezt végletekig kiélezni, mert nem arról van szó, hogy Pétert elküldte Isten lelke egy idegenhez, tehát nem arról van szó, hogy egy ellenséghez küldte el, ugye Anániás esetében egy kicsit voltak ilyen kérdések, vagy félreértések, hogy de hát azért jött ide, hogy bennünket üldözön. Pétert egy olyan emberhez küldte el, akit szintén készített Isten, és akiben megvolt a fogadókészség. Tehát ugye az igazi nagy, tehát nem az volt a probléma, hogy idegeneknek visszautasítanak, hanem olyannak is, akiben megvan az érdeklődés, de benne megvan az érdeklődés, de bennem vajon megvan-e a készség, hogy azt mondjam, hogy hát te egy kicsit kívülálló vagy, téged hagyjunk békén, nem való vagy ebbe a dologba. Péter azt tanulta meg, hogy ezt nem ő dönti el. Péter azt tanulta meg, hogy az Isten nem személyválogató. Ő lehet, hogy meg kell értenie neki, hogy másokhoz is szól az evangélium. Egy kicsit ez nekünk is így meg kell érteni, azt gondolom, hogy az evangélium az nem csak a miénk, hanem másokhoz is szól. Biztosan vannak olyanok, akik szívesen hallanák, de vannak gátak. Például mondjuk nem mehetett be egy zsinagógába ez az ember. Nem azért nem mehetett be, hát ő nem tartozott oda. Nagyon nehéz egyébként bemenni egy templomba, aki még nem járt ott és nem tartozott oda. Furcsa szokások vannak, ki tudja, hogy fognak rám nézni. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki először ide jött be templomba, és hát olyan furcsa volt, hogy itt mindenféle emberek vannak, ezek mind ismerik egymást, tudják, mit kell csinálni, én nem tudom, mit kell csinálni. Nekem igazából ezt akkor éltem át, amikor előfordult, hogy katolikus templomba kellett mennem, valamilyen oknál fogva, ritkán fordult elő, de voltak hivatalos esetek, és mindig ilyen gyomorgörccsel indultam el, mert én úgy nőttem fel, hogy nálunk mindenki református volt, hát esetleg görög katolikus, de hogy ugye ez a, nagyjából ez volt, oda meg, hát nem, református templomba jártunk, ott otthonosan mozogtam, de a katolikus az olyan idegen volt, olyan furcsa volt. Tudom, akik katolikus sok esetleg itt vannak, ezt nem értik, mert nekik az a magától értetődő, de nekem majd furcsa hely volt, nem tudtam mikor, mit fognak csinálni. Tehát teljesen másképp tűnt mindennek. Nyilván már ezen túl vagyok, de valahol ott éreztem meg azt, hogy nem könnyű belépni egy templomba. Nem könnyű belépni oda, ahol már egy összeszokott csapat van, akik mondjuk tudják, ha lelkész így csinál, fel kell állni. Hát aki bejön, az nem feltétlenül tudja. Figyelni kell a többiek, mit kell csinálni. Most akkor figyelnek, néznek rám. Nem könnyű. Tehát, hogy valahol kívül, aki itt van, akinek ez normálisan, annak nincsen gondja. Aki gyerekként itt szaladgált a padok között, az nem fél ettől. De aki felnőttként kell, hogy bejöjjön, szóval van egy ilyen távolságtartás, és persze minden közösségnek van egy ilyen ami összetart, de ami a külsősöknek egy kicsit nehézkes. Igazából az Isten nem személyválogató, és Péternek bizonyságot kell tennie mások előtt is, és ez ugyanígy most is így folytatódik, nem mi választjuk ki, hogy kik Istennek a gyermekei. Nem mi döntjük el, hogy kik azok, akiket Isten el akar hívni. Ez nem a mi döntésünk, ez az Istennek a döntése. És néha ezt nehéz elfogadni, hogy valaki, akiről mi úgy gondoltuk, hogy hát őnek nem kéne azért keresztjénnek lenni, Isten mégis úgy dönt, hogy az övé lesz. Szóval nem személyválogató, és ebben a nem személyválogatásban látjuk, hogy tényleg ez be is következik, hogy minden nép között kedves előtte, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Azért mégiscsak vannak feltételek, tehát a Isten nem személyválogató, ez nem azt jelenti, hogy Istennek nincsenek mondjuk így feltételei. Csak hogy nem arra vannak feltételei, nem a bemeneti szabályozásra vannak feltételei, mindenki jöhet. Mindenki, aki hisz benne, aki követni akarja, mindegy, hogy mit csinált előtte, mindegy, hogy milyen néphez tartozik, mindegy, hogy milyen valláshoz tartozik. Isten mindenkit hív magához előfeltétel nélkül. De aki ezt elfogadja, aki Isten gyermeke lesz, ott már nem ugyanazt jelenti, hogy gyere ide, és akkor most már Isten gyermeke vagy, és menj és csinálj, amit akarsz. Aki féli őt. Mit jelent az Isten félelem? Az Isten félelem a pozíciók felismerését jelenti. Hogy van Isten, a mindenható, aki ezt a világot alkotta, teremtette. Nem mindig értjük, hogy pontosan hogy van ez, hogy hogyan is történt ez a teremtés. Amennyit kell, annyit tudunk belőle. Nem mindent értünk meg, de azt értjük, hogy ő az Isten. És hogy ő az, aki mindenható. És ő az, akinek a kezében van az egész világ. És a kezében van a mi életünk is. Ezt olyan nehéz elfogadni, hogy az életünk is az ő kezében van. Főleg akkor, hogyha a mulandóságunkkal találkozunk. Akkor különösen nehéz, vagy a szeretteink mulandóságával találkozunk. Akkor nehéz elfogadni. De akármit érzünk, ez a helyzet. Ez az, amiben benne vagyunk. És valahogy ebben a helyzetben látjuk azt, hogy Istennek a követése az azt jelenti, hogy az emberben van Isten félelem. Aki féli őt, az nem tőle fél, hanem mint Isten tiszteli, és tudja, hogy az ő akaratának a követésére hívott el bennünket, az tudja, hogy ahhoz kell igazítani a lépteinket, amit Isten tanít, ami az ő akarata, amit ő kijelentett. Persze, sokszor tiltakozunk ez ellen, sokszor nem is sikerül mindig, de olyan jó, hogy Isten az ő igéjében és a sákramentumokban ebben újra és újra megerősít bennünket. Minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Nyilván az igazságot cselekszi, itt az igazságra törekszik, és Isten igazságában akar élni, ez is benne van, mindez kedves előtte. Szeretném befejezni az ige hirdetést, bár még nagyon sok mindenről lehetne ennek a kapcsán beszélni, de valahogy ugye először is ez volt az első gondolatom, ahogy olvastam ezt az igét, hogy az Isten nem személyválogató, először önmagamra gondoltam. Hogy milyen csoda, hogy engem kiválasztott. az ő követésére, és hogy hozzá tartozzam. Hiszen nem érdemeltem meg, nem voltam a legjobb, hát talán még a legbuzgóbb hívő sem voltam. Lehet, hogy nem én tudtam a legjobban a konfirmációs kérdéseket, nem emlékszem már, de szerintem nem én voltam a legjobb így utólag. Szóval volt egy csomó dolog, amiben voltak nálam jobbak is, tehát nem ilyen alapon történt a kiválasztás, és biztos volt még nagyon sok dolog, amiben másoknál rosszabb voltam, bűnösebb. Rosszabbul teljesítettem ebben a követésben? Nem tudom. De ez az ő döntése volt, nem személyválogató. Micsoda dolog, hogy még engem is kiválasztott. Micsoda dolog, hogy bennünket kiválasztott. Ki tudja, ismeri az életét, tudja hiányosságait, nehézségeit, bűneit, hűtlenségét az Istenhez, meg hogy milyen nehéz megszólítani néha, de még engem is kiválasztott. Gondoljunk most magunkra. Hát tényleg nem személyválogató. Ha engem ki tudott választani az üdvösségre, akkor képes arra, hogy másokat is kiválasszon. Olyan jó, hogy ilyen Istenünk van, és hogy mi így örülhetünk neki, hogy bennünket kiválasztott, és méltatott arra, hogy nem csak kövessük őt, hanem az életünk és a szavaink bizonyságával beszéljünk róla, és megmutassuk a világnak, hogy mi őt tiszteljük, őt féljük, őt követjük, és mi hozzá tartozunk, és vele tartunk, Jézust követjük ebben a világban. Amen. Ráfelelő énekként a 445. dicséretnek énekeljük az 5. és 6. verseit. Isten igéjére, ige hirdetésére válaszul a 445. dicséret, 5. és 6. verseit énekeljük. 445. dicséret 5. verse így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Helyünkön maradva csendesedjünk el és vigyük Urunk elé kéréseinket, hálaadásunkat egy perces csendes imádságban. Imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem tekintettél a mi alkalmatlanságunkra vagy bűneinkre, hanem a te irgalmaddal bennünket is egyen-egyenként elhívtál és megajándékoztál szent lelked által azzal, hogy hiszünk benned, és erőt adtál, hogy kövessünk téged. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te gyermekeid lehetünk ebben a világban, hogy hozzád tartozhatunk, és élvezhetjük mindazokat a jó téteményeket, amelyeket nekünk a te szent lelked által adsz. Köszönjük az imádkozás lehetőségét, hogy eléd hozhatjuk hálaadásunkat, eléd hozhatjuk könyörgésünket. Köszönjük, hogy mindig jöhetünk hozzád a mi kéréseinkkel, és jöhetünk hozzád a mi gondolatainkkal. Urunk, köszönjük, hogy építeni akarsz bennünket a hitben, és erősíteni, hogy közelebb jussunk hozzád. És hálásak vagyunk, hogy ezáltal nem csak a veled való kapcsolat, hanem az embertársainkkal való kapcsolat is épülhet, bölcsebbé lehet, talán többet tudunk kezdeményezni a szeretetben. Urunk, így őriz bennünket, és így tartsál meg a mi dolgainkban. Urunk, köszönjük, hogy könyöröghetünk, imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, szeretteinkért, mindazokért, akik fontosak nekünk. Imádkozunk a mi betegeinkért, kérünk, hogy te légy az, aki mellettük vagy, és szereteteddel hordozod őket és a családtagjaikat. Imádkozunk azokért, akik békétlen helyzetben vannak, vagy kiszolgáltatottnak érzik magukat, vagy éppen reménytelennek. Te légy az, aki betöltöd őket reménységgel, aki megerősíted a hitüket és az elkötelezettségüket. Urunk, imádkozunk azokért is, akik nem érzik magukban, nem látják, nem tapasztalják meg a hitnek az erejét. Te a szent lelkeddel légy az, aki bizonyságot teszel általunk is, egymás felé is, és buzdíts bennünket is, hogy mi is ilyen bizonyságtevők legyünk a másik felé. Itt a gyülekezet közösségében, és mindenütt, ahol megfordulunk. Urunk, hozzád jövünk a gyászoló családért, akik a te vigasztaló szavadat várják, akik elveszítették férjet, édesapát, nagyapát, váratlanul. Kérünk téged, hogy szereteteddel hordozd őket, erősítsed meg, és bátorítsad a hitnek az útján. Imádkozunk a gyászoló családokért, több gyászoló család is van a gyülekezetben, akik gyászolnak, emlékeznek, vagy éppen temetésre készülnek. Urunk, te légy a mi vigasztalunk és az ő vigasztalójuk. Így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, az előttünk levő időket, az egyház kerületünknek a napját is, hogy legyen áldás a találkozásokon és az együtt léteken a jövő hét végén minden tekintetben. Könyörgünk, Urunk Istenünk, egyházunk, népünk vezetőiért, imádkozunk a békességért, magyar nemzetünk tagjaiért, légy kegyelmes Istenünk mindannyiunkhoz. Áld meg református közösségeinket és minden keresztény közösséget, hogy a te igédet hirdessük szerte a világban. Urunk, hálatelt szívvel neked mondunk köszönetet, s tőled várjuk a mi életünkre az áldásodat. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Ahogyan az imádságban is imádkoztunk, jelentem, hogy 2023. szeptember 14-én volt dr. Varga Gábor 63 éves korában váratlanul elköltözött testvérünk, gyülekezeti tagunknak a búcsúztatása, a temetése. Ezt a szolgálatot Sipos Aba Álmos nagytiszteletű úr végezte, ez pont a kirándulásnak az első napjára esett, és úgy beszéltük meg a családdal, hogy most imádkozunk együtt is az ő vigasztalásukért. Isten vigasztalását kívánjuk a család minden tagjának, az ő erejét és az ő kegyelmét minden napon. Imádkoztunk most is a családtagokért, a gyászolókért, feleségéért, lányáért és vejéért, fiáért és menyéért, két unokájáért, bátyjáért és a szeretteiért. Kedves testvérek, tegnap volt az Almás Pite Fesztivál és a születi kézműves foglalkozásunk a tervek szerint is, ami nagyon jól sikerült, nagyon jó hangulatban telt. Köszönöm Szelecki Aurélnak és Kolonics Ildikónak a szervezést, a lebonyolítást elejétől a végéig. És köszönöm mindenkinek, aki ebbe közre működött, mert hála Istennek többen is bekapcsolódtak. Három legjobb Almás Pite készült. Szirmainé Andrea az első, a legjobb Almás Pitét, a második legjobb Almás Pitét Bartók Zsuzsanna, remélem jól mondom a sorrendet, és a harmadik legjobb Almás Pitét Fogarasi Edit testvérünk készítette. Ha jól látom, mindenki itt van, gratulálunk nekik is, a többieknek is. Én bevallom, én kóstolgattam, én itt nem tudtam volna nagy különbséget tenni, mert mindegyik nagyon finom volt. Köszönjük a lehetőséget, és jó volt együtt lenni. Szeptember 14-17 között zajlott az észak-olaszországi kirándulásunk, amint lehetett a képekből is látni, haza érkeztünk. Köszönöm dr. Radics Orsolyának a szervezést, lebonyolítást, mindazt, ami ebben volt. De ebbe szeretnénk újra bevonni a gyülekezetet is, mert majd szervezünk, időpontja még nincs meg, egy beszámolót, ahol képekkel, ízekkel, hangulatokkal várjuk a gyülekezetnek a tagjait, úgy, mint eddig, mindenkor. Köszönöm, hogy az előző vasárnap a presbiterek a népes gyülekezet előtt is helytáltak, és minden tekintetben biztosították, hogy szép rendben és ékes rendben zajlódjon le az Isten tisztelet. A képeket láttam, örülök, hogy ennyien voltak. Szeptember, egy kicsit előre lépünk, szeptember 29-én pénteken, most hétvégén lesz a Rádai Napok, lesz egy úgynevezett ifitali, ami bennünket éríthet 17 órától, hogyha a konfirmandusok és onnan felfelé ezt a korosztályt érinteni ez a program, egy egyház, vagy Budapest és Budapest környéki gyülekezetek fiataljainak a találkozója, hogyha leszünk néhányan, elegen, többen, akik jelentkeznek, ezt írtam is, akkor együtt mennénk és jönnénk. Tehát szeretnénk részt venni, hívogatom a testvéreket. Szeptember 30-án, szombaton 10-től 15 óráig lesz a családi napja az egyházkerületnek a Szentendrei Skanzenben. Az a kérés, hogy mind a kettőre holnapig kell jelentkezni. Ugye szeptember 9-e körül jelentek meg ezek a 10-e körül ezek a hírek, sajnos akkor meg levelek, akkor már teljes erővel a minden egyébre is készültünk, meg felújítottunk, meg mindent csináltunk, és hát most sikerült így ezt kiküldeni. És azért mondom, mert hétfőn esteig van a jelentkezési határidő, kérem, hogy gondolják végig a testvérek, és ide együtt mennénk a Skanzenbe, ez a terv, és hogyha, tehát lehet hírlevélen keresztül is jelentkezni, illetve kérem, hogy aki itt írja fel magát, az telefonszámot is írjon. Úgy gondoltam, hogy megpróbáljuk összeszervezni, ha valakinek autóban van helye, azt is írja, ha valaki menne, de nincs helye, azt is írja. Valami majd lesz, és majd fogok jelentkezni. Valószínűleg szerda, vagy után, vagy szerdán tudok ezzel foglalkozni, és addigra leszünk egyben. Tehát szeretettel kérem, hogy aki jönne, az holnap estig jelentkezzen, mert be kell csekkolnunk ezt a létszámot az egyház kerületnél. Lenne még egy különleges kérés, ezzel nem kötelező eljönni, de nem baj, ha eljön az, aki ezt meghallja. Az a kérés, hogy minden budapesti gyülekezet, így mi is két nagy tálca süteménnyel járuljunk hozzá ehhez az alkalomhoz, szeretett vendégséghez. Szeretettel kérem, hogy akiben van ilyen készség, az jelezze nekem. Ennek nem kötelező holnap estig, holnap után estig is lehet. Tehát két nagy tálca sütemény eljuttatásában, vagy személyesen oda a kezdésre, de a hírlevélben ezt leírtam, tehát szeretettel kérem, hogy gondoljuk végig ezt a lehetőséget. A segítségkérés következik, ez pedig arra vonatkozik, hogy a új irodabútorokat vásároltunk, amelyek hát ilyen legó jellegűek, össze kell rakni. Aki a jövő hét elején szívesen részt venne és szereti ezeket az elfoglaltságokat, az kérem, hogy egy kicsit, hogyha megkérhetem Ligeti Zsuzsát, hogy álljon fel, őt keresse. Tudja, hogy milyen bútorok vannak, tudja, hogy hová kell tenni, és őt kérem, hogy koordinálja ezt a feladatot. Jó? Tehát telefonszámmal jelentkezünk nála, mikor érünk rá, és köszönöm szépen. Sajnos nem tudok ebben most részt venni, mivel Mátraházán egy lelkész konferencián leszek a hét első részében. Köszönöm előre is a segítséget. Szeretettel jelentem, hogy a gyülekezetünkben is presbiter választásra készülünk, a jelölésnek a folyamata zajlik. Akinek van ötlete arra nézve, gondolata, hogy ki lenne az a gyülekezeti tag, aki konfirmált, aki templomba járó, és a következő 6 évben szolgálna együtt a közösséggel, azt kérem, hogy a bizottság tagjai felé jelezze, Szelecki Aurél, hogyha szabad egy picit, mert tudom, hogy mindenki be lett mutatva, Csapó Zsófia és Leányiné Béres Gyöngyi, ő most családi találkozón vesz részt, de itt szokott lenni ő is. Tehát szeretettel kérem, hogy akiben van akár saját maga is, magában is elhatározás, beszéljük meg, kik legyenek példaképei 6 évre a gyülekezetnek, szolgálók, élenjárók. Szeretettel várjuk a javaslatokat. Temetések vannak előttünk. 23, vagyis jövő hét, 2023. szeptember 27-én szerdán 13 órakor Laudon Lászlóné Editnek a Óbudai temetőben lesz 13 órakor a búcsúztatása, gyülekezetünk tagja. Ugyanígy jövő héten, pénteken, szeptember 29-én 12 órakor Brezina Kökény Jutka testvérünknek a temetése lesz az óbudai temetőben. Azért néztem oda, mert ott szokott ülni Jutka, vagy ott ült még egészen a nyár elejéig közöttünk. Ő is váratlanul, vagy hát igen, gyors lefolyású betegségbe váratlanul ment el. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjainak a jelenlétét. Szeretettel hirdetem, hogy konfirmációs tanfolyam indult el a fiatalok számára is, hogyha valaki még tud, be tud kapcsolódni, ez a kezdő tanfolyam, és szeretettel várjuk a fiatalokat. És legvégén, hogy az Isten tisztelet végén, ma úgy ébredtem, bocsánat, hogy ilyeneket osztok meg, hogy kicsit kapart a torkom, arra gondoltam, hallom, hogy sok-sok megbetegedés van, hogy köszönéssel búcsúznék most készfogás nélkül, hát ha nem árt ez az óvatosság, köszönöm a testvéreknek a megértését. Ott leszek, bólogatok, beszélek is, de most a készfogást így kihagynánk. Az Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, ez pedig a 464. dicséret, 464. dicséret. 464. dicséret így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.